Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában dr. Radványi Katalin szociálpszichológust.
Szeretettel köszöntöm Önöket és a Mária Rádió valamennyi hallgatóját.
A témánk a család, amihez mindenki ért, mindenkinek van valamilyen véleménye. Családban növünk föl, életünk a család keretei között zajlik. Manapság a házasság és a család leértékelésének példáit látjuk sajnos globálisan. Hazánkban az utóbbi időben a családpolitikai az érdeklődés középpontjába került. Viták zajlanak. Ön hogy látja? Fontos-e a család a mai magyar társadalom és egyén számára? Melyek azok a fő szempontok, amelyek mentén meghatározhatjuk a család feladatát, a család jelentőségét?
Azt gondolom, hogy a kérdés első része az teljesen egyértelmű, a család rendkívül fontos minden egyén, minden egyed növekvése számára. Az, hogy hogyan tudjuk ezt definiálni, az kultúránként eléggé változó. Vannak olyan kultúrák, ahol nagy családban élnek igazán, és ez egy jó dolog nagy családban élni. Magyarországon ma már a nagy családok kevésbé léteznek a klasszikus formában, de az apa, anya, testvérek és a nagyszülők, akik besegítenek nagyon gyakran, ez egy létező forma. Mit jelent az, hogy család? Szerintem ezt érdemes lenne egy picit körüljárni. Először is lényeges dolog az, hogy a gyerek számára úgy hívjuk, hogy ez az elsődleges szocializációs közeg. Ez azt jelenti, hogy amit a gyerek magával visz, amit magába szív ebben a korai időszakban, az az egész életére hatással van. Rendkívül fontos ez az időszak, és nagyon fontos a szülőknek a mintája. Egy olyan változó korban élünk, változó kor alatt értem az évszázadok alatt történő változást, amikor a családtagoknak a szerepe megváltozott. Már az 1800-as évektől a családnak, a család fenntartó szerepe az apa volt. Elindult az úgynevezett ipari forradalom, amikor az apa nem otthon dolgozott már, hanem eljárt valahova dolgozni. Ilyen formán az ő feladata az a anyagi javaknak a megszerzése volt, a család ellátása az anyagiak terén, és a gyerekek nevelése az teljes egészében az anyára, illetve a nőkre hárult a családban. Igazán ez a képlet jelenleg is él még, tehát van egy máig ható viszony, hogy az apa vajon mennyire tud, akar részt venni a család működésében, vagy pedig ezt a család fenntartó szerepet örökölte hozzá magával. A környezeti hatásokat kezdték el vizsgálni a 60-as évektől, és akkor nagyon erősen előjött a szülőknek a szerepe, a környezetnek a szerepe a gyerek fejlődésére. Igazán a változást azt a 70-es, 80-as évektől kezdtük el nagyon érzékelni, ugyanis akkor még néhány vizsgálat azt mutatta, hogy sokkal kevésbé vettek részt az apák a gyerekek ellátásában, főként az anyákra hárult ez a feladat. De a 70-es években nézték, hogy ez a családi közeg, ez mennyiben és hogyan befolyásolja a gyereket. És akkor először azt nézték csak, hogy az anya és a gyerek kapcsolata milyen jellemzőkkel bír az anyának a megnyilvánulásai, hogyan hatnak a gyerek fejlődésére, és így tovább. Majd elérkezett egy olyan fordulópont, amikor rájöttek, hogy önmagában ez nem csak egyirányú dolog. Tehát nem csak az anya van hatással, illetve a környezeti feltételek vannak hatással a gyerek fejlődésére, hanem a gyerek is hatással van. Tehát a gyerek a személyiségével, azzal, hogy fiú vagy lány, más várnak el tőle. Ismerünk olyan, nem is olyan régen eseteket, amikor az édesapa mindenképpen fiúgyereket szeretett volna, és a lány született, akkor azzal gyakorlatilag nem is törődött. Ennyire determinálta a gyerek elfogadását a szülői hozzáállás. A lényeg az, hogy a család az egy, azt szoktuk mondani, dinamikus képződmény. A családnak van egy elmélet, amit úgy hívnak, hogy családi életciklus modell. ami rendkívül izgalmas. Én minden középiskolában ezt elmondanám a fiataloknak, hogy készüljenek fel arra, hogy mik várhatók, amikor ők partnerkapcsolatot létesen összeházasodnak, családot alapítanak, hogy ne ijedjenek meg bizonyos helyzetekben. Hill és Rogers, az eredeti szerzők, magyar nyelve Komlósi Piroska hozta. Ez az elmélet azt mondja, hogy bizonyos fordulópontok vannak a család életében, és ezek a fordulópontok az egyensúlyból kibillentik a család működését, és a család tagoknak kell alkalmazkodniuk ehhez az új helyzethez. Elmondom rögtön, hogy miről van szó, hogy egy kicsit világosabb legyen. Az első időszak, amikor a fiatal házasok együtt vannak, és hát megpróbálnak egymáshoz alkalmazkodni. Azt írja le a nagykönyv, hogyha túl hamar jön az első baba, akkor ez az alkalmazkodás esetleg nem tud megvalósulni kellőképpen, de ezek mind olyan dolgok, amiken tovább lehet lépni, tehát nem kell ettől megijedni, van még idő. De az első időszak, amikor együtt vannak, és az első ilyen idő, amikor kibillen ez a valamennyire is beállt egyensúly, ez amikor megszületik az első baba. Hát gondoljunk bele, hogy az édesanyja addig feleség volt, most hirtelen szerepváltás van. Az édesapa addig férj volt, most szerepváltás van. Férfiak sajnos meg is szoktak ijedni ettől a helyzettől nagyon gyakran. Ráadásul a nőknél a szülést követően kinél hamarabb, kinél később, de vannak olyan talán egy-két órát, vagy egy-két napig tartó időszakok, amikor azt mondjuk, hogy infantilizálódik, tehát elbizonytalanodik, ez a hormonális változások, az új helyzet változása, és hát nagyon rémisztő tud lenni egy papa számára, hogy ott van a pici baba, akivel ő nem tudja, hogy mit kell csinálni, ott van a felesége, aki most anya, és nem egyértelműen csak az ő felesége, egy új helyzet, és hogy ráadásul még a felesége, aki eddig egy partner volt, egy erős valaki, most hirtelen elbizonytalanodik. Tehát fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem kell megijedni ettől, el fog múlni, ő szépen tartson ki, segítsen, és minden rendben lesz. És aztán a kisgyerek elkezd nőni a kisgyerekkorból, illetve a csecsemőkorból kinő a kisgyerekkorba, óvodába kerül. Amikor óvodába kerül, akkor át kell rendeződni az időbeosztásnak. Általában a mama is visszamegy dolgozni, el kell vinni reggel a gyereket óviba, érte kell menni, és ez így megy tovább. Óvodába, óvodából iskolába kerül, az általános iskolából középiskolába, majd kirepül, és egy szépen végig leírják, hogy melyik időszakban milyen jellemzők vannak a családban, amikre érdemes odafigyelni, mert ezek kellemesen jól átvészelhetők, ha szabad így mondani, ezek az időszakok.
Igen, ezek tehát újabb és újabb kihívásokat jelentenek a családnak, na de ezek természetesek. Nekem ezek közül egyetlen egy szakasz az, ami a legnagyobb megpróbáltatást jelentette, talán a szülők többségének is, a kamaszkor. Ha lánygyerek van, akkor ugye főleg az édesanyának a szerepe talán az, hogy a kamaszkori problémákat megoldja, ha fiúról van szó, akkor meg talán az édesapa az, aki ebben nagyobb segítséget tud adni. Most a kamaszkort kiemeltem, de valóban, amit elmondott, ezek a szakaszok, ezek megfigyelhetők minden egyes családban. Szó esett arról, hogy mennyire meghatározó az, hogy milyen családban nő fel egy gyermek. Nyilván a gyermekek személyiségének a fejlődéséhez mindenképpen szerető családra van szükség. Azt kérdezném, hogy mi a dolgunk egy gyerekkel onnantól kezdve, hogy megszületett és ránk bízatott, mi az, amit mindenképpen meg kell adnunk neki?
Könnyű választ adni, a szeretetet, elfogadást, tehát az első dolog az, hogy fogadjam el olyannak, amilyen. Ne a saját álmaimat próbáljam vele véghez vitetni, hanem élvezzem azt, hogy egy egyéniség, egy különleges és egyedi valaki, aki nekem adatot, tehát, hogy ez csupa öröm. Nyilvánvalóan a szülői feladatok azok időnként fárasztóak tudnak lenni, de annyi öröm adódik egy gyerek fejlődése során, amit észre lehet és észre kell venni, hogy feletteti azokat a dolgokat, amik fárasztóak lennek. elsősorban azt mondanám, hogy a szeretetet. Manapság nagyon igyekeznek a szülők minden olyan dolgot megadni a gyereknek, amire ők úgy gondolják, hogy a gyereknek szüksége van. Tehát a legdrágább játékok, a válogatott és márkás ruhák, cipők, 3-4 helyre viszik őket különböző ilyen tréningekre, meg sporttevékenységre, és így tovább. Persze lehet, ez a szülőknek joga, és hogyha anyagilag megengedhetik maguknak, én nem akarok senkit lebeszélni arról, hogy a gyereknek adjanak meg mindent, de hogy nem igazán ez az, ami a gyereket boldoggá teszi, hanem a szülők elfogadása, a meleg légkör. Nem azt mondom, hogy megengedő, hanem ez a meleg, de a pályát kijelölő dolog. A gyerek akkor érzi biztonságban magát, hogyha érzi azt, hogy van valaki, aki szereti, és jó szándékból mondja el neki, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a jó és a rossz megkülönböztetésére. Erre mintát lehet adni, mintát kell adni. Tehát elsősorban nem verbálisan elmagyarázni, hogy ez most jó, hanem bemutatni, együtt lenni sokat a gyerekkel, megmutatni, hogy hogy kell viselkedni például. Ezt én nagyon fontosnak tartom.
Először tehát azt hangzott el, hogy amit adhat egy család, a legfontosabb a szeretet. Én azt írtam le, de tulajdonképpen ugyanerre gondoltam én is, az érzelmi biztonság. A mai magyar társadalomban milyen kihívásokkal szembesülnek a családok, mik okoznak krízis helyzeteket, ezeknek a megoldásához milyen tanácsokat lehetne adni?
Talán nem külön csak a magyar társadalomról beszélnék, mert bizonyos dolgokba felzárkóztunk a fejlettebb társadalmakhoz, és ez általános kép, hogy mik azok a dolgok, amikre ők figyeljenek kezdettől fogva. A gyerekekkel az együttlét rendkívül fontos. Tehát a gyereknek legyen módja, hogy elmondja, érezzen bizalmat a szülő iránt, és ne kívülről neveljük a gyereket. Be lehet olvasni könyveket. Persze, el lehet olvasni, vannak jó tanácsok, de az, hogy mondjuk egy könyvben leírt pontok alapján neveljem a gyereket, ezt nem ajánlanám, mert hogy ő az én gyerekem, mi együtt vagyunk ebben a világban. Hogy milyen kihívások vannak, ez volt a kérdés lényege. Hát azt hiszem, hogy elég sokan tudjuk, hogy milyen kihívások vannak, gondoljunk a médiában megjelenő dolgokra, vagy az utcán látható dolgokra, vagy az infokommunikáció által veszélyesnek ítélt dolgokra. Vannak olyan fiatal szülők, akik például nem engedik tévét nézni a gyerekeket. Nem tudom, ebben én nagyon különböző álláspontokról olvasok véleményeket, mert van, aki azt mondja, hogy persze ezt nem lehet abszolút letiltani, mert hogy a gyerek akkor bizonyos dolgokból, amit mondjuk egy mese, vagy egy nagyon pozitív film nyújt, ebből kimarad. Mások pedig azt mondják, hogy mindenképpen káros. Én azt gondolom, hogy a szülőkkel együtt lehet nézni a televíziót például, közben beszélgetni, elmagyarázni, megbeszélni a végén, hogy miről is volt szó, és akkor nincs gond erről, tehát hogy kontroll alatt történjenek ezek a dolgok. Ezzel ott van a telefon használat, amire ma már csak azt szokták mondani, hogy kütyű.
Igen, a mobiltelefon.
Igen, mobiltelefon, igen, hát erről is rengeteg írás, előadás hallgattam meg, megszületik jelenleg is. Lehet látni olyan képeket, amikor egymás mellett ülnek fiatal gyerekek, és nyomkodják, és kérdezik, mit csináltok? Hát SMS-ezünk egymással. Ez egy valós veszély, mert a verbális dolog, a kommunikációnak a nonverbális része, a tekintet, a hangsúly, a gesztusok, és így tovább, ez elvész, vagy nem fejlődik annyira, mint amennyire szükséges lenne. Ez egy nagyon fontos emberi tulajdonság, hogy hogy kommunikálunk, és valamit a gyerek elveszíthet ezzel, és hozzá tartozik, hogyha ő sokat ül a számítógép előtt, és sokat SMS-ezik, vagy csetel, akkor mástól veszi el az időt, tehát nem tanul, nem olvas, egészen szélsőséges esetek vannak, amikor sajnos a gyerek fejlődése kárára történnek ilyen dolgok. De örülnyem, a manapság egy 2,5 éves gyerek már tudja nyomkodni a telefont. Megint csak azt gondolom, hogy szélsőséges azt mondani, hogy ne egy gyereknek se semmi, és telefon, és ne legyen, mert nyilvánvalóan mondjuk egy veszélyhelyzetben, hogy tudja a szüleit értesíteni, ennek megvan a helye a mai társadalomban, csak nagyon oda kell erre figyelni, és sokat beszélnek a kábítószerezésről, általában a drog használatról, beleértve az alkoholt is, meg a gyógyszereket is. Azt gondolom, hogy előfordulhat a legjobb családba és a legnagyobb odafigyelés mellett is, hogy sajnos a gyereket behálózzák ilyen emberek, de hogyha van egy jó kapcsolat a szülő és a gyerekek között, akkor könnyebben észreveszik a problémát, és könnyebben és hamarabb tudnak segíteni neki, hogy ezen a dolgon túllendüljön.
Ehhez a témához azt írtam föl magamnak, hogy ha támogató a család, akkor ezek az önkárosító magatartásformák könnyebben megoldhatók. Tehát mindenképpen probléma esetén gondolom a család támogatása nagyon fontos.
Mindenképpen ez a támogatás, ez a melletted vagyok, ott vagyok, és nem elítélek hozzáállás, ez rendkívül fontos. Még egyszer mondom, hogy attól, mert előfordul egy ilyen egy családban, még a család nem rossz, hanem sajnos a világ ilyen. Nem kell megijedni, és nem kell szégyelni, hanem lépni kell ez ügyben, segíteni neki, hogy ez neki is pozitívan menjen ki.
Szó esett arról, hogy nagyon fontos, hogy például együtt nézzék a televíziót, beszélgessenek, minél több időt töltsenek együtt a szülők a gyerekekkel. Rákérdezek arra, amit annyiszor hallunk, hiszen rohanó világban élünk, a szülők is elfoglaltak, és sokan arra hivatkoznak, hogy kevés időt töltünk ugyan a gyerekekkel, de az minőségi idő. Ön hisz ebben?
Hát tulajdonképpen hiszek, igen, igen. Tehát a gyerekekkel eltöltött idő az attól függően, hogy mennyi idős a gyerek, nyilván változik. Amikor pici a gyerek, akkor sokat vagyunk vele, aztán iskolába megy, esetleg napközibe, különböző szakkörökre jár. Kevés idő, ez egy olyan relatív fogalom, mert azért a hétvégét azt hiszem, hogy mindenki igyekszik vele tölteni, és az már nem annyira kevés idő, de hogy minden nap lehet olyan fél óra, óra, két óra, a vacsoránál, a fürdés közben, amikor igenis együtt lehet lenni, és minőségileg együtt lehet lenni. Tehát lehet látni ilyen képeket, és én nem egyszer találkoztam ilyen helyzettel, hogy mondjuk szoptat a mama, és közben telefont bütyköli. És ez nekem nagyon rossz ilyet látni. Amikor a picivel vagyok, akkor legyek vele. Ez a minőségű együttlét, ami később azt jelenti, hogyha hazajön a papa, lehet, hogy fáradt, de egy fél órát együtt tud a gyerekekkel lenni, esetleg segíteni nekik a leckébe, valamit játszani velük. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ráfigyeljen, hogy ránézzen, hogy fegye föl a szemkontaktust, és ne hagyja, hogy menjetek most el játszani, és hagyjatok engem békén. Nem könnyű a szülői feladat, mert ha fáradtak vagyunk, akkor vágyunk arra, hogy leüljünk és csendben legyünk. Aki ezt meg tudja csinálni, az önmagába véve egy felüdítő, vagy energiát adó helyzet, hogy a gyerekemmel lehetek, és jól együtt lehetek. Tehát ez nem csak a gyereknek jó, hanem a szülőt is kikapcsolja abból a mindennapi taposó malomból, amiben ő van. Ezt értem a minőségi együttlét alatt. Hétvégeként pedig lehet programokat csinálni, vagy ha otthon vannak, akkor csak otthon ellenni és játszani, illetve dominózni, vagy hogyha csak leülünk és beszélgetünk például, az is nagyon fontos. Igen, minőségi együttlét kell.
Az előbb beszélgettünk a mai társadalomnak a családot illető legfontosabb kihívásairól, nehézségeiről. Mindenképpen szót kell ejteni, vagy mindenképpen probléma, és sajnos ez is globális probléma, a válások számának a növekedése, az, hogy egyszülős családok vannak.
Igen. Ez egy nagyon szomorú dolog, hogy ennyire nő a válások száma, és én reménykedem abban, hogy a fiatalok, a fiatal szülők, azok előbb-utóbb belátják, hogy nem ez a feltétlenül jó megoldás, hiszen hosszú együttlét alatt, évak alatt nincs olyan kapcsolat, amiben ne lennének buktatók, de hogy talán nem érdemes azonnal elválni, már csak azért sem, mert ez egy krízis. Ha ezeken a kríziseken ők túl tudnak esni, felül tudnak emelkedni, akkor az ő kapcsolatuk is jobb lehet. Más szempontok alapján, de ugyanúgy csinálhatják tovább az életet szépen együtt, hogyha sikerül megbocsátani például a másiknak. Az egyszülős családoknál elég gyakran az anya kapja meg a gyerekeket, tehát az édesanyánál maradnak a gyerekek. Ez különösen, hogyha kicsik a gyerekek, akkor ez azt hiszem, hogy elég érthető. Az nem érthető, hogyha az apától megvonják a gyerekek láthatását. Sorban vannak ilyen eseteim, amikor akár bosszúvágyból, akár érthetetlen erőlködésből, de az anya mindenképpen ki akarja az apát tolni ebből a kapcsolatból, és nem tudja sajnos, hogy mekkora károkat okoz ezzel a gyerekeknek. Nem könnyű a válás, nem könnyű a különélés. Ha már muszáj, ami ugye elég nehéz így kimondani, akkor is én azt nagyon fontosnak tartanám, hogy mind a két szülő kapjon lehetőséget a gyerekekkel való együttlétre, és a gyerekek kapjanak lehetőséget, hogy mondjuk az édesapjukkal is tartsák a kapcsolatot.
Vagyis elsősorban a gyerek érdekeit tekintsék az egyen szem előtt. Igen. Ön tanácsadó is, tehát épp elég problémás esettel találkozik nyilván a mindennapi munkája során is. Megkerülhetetlen az a problémakör, hogy a demográfiai nehézségek, a demográfiai kérdés, kevés gyerek születik, ami részben arra vezethető vissza, hogy nagyon későn kötnek házasságot a fiatalok. Ennek mi az oka? Az, hogy későn vállalják föl a felelősséget, későn köteleződnek el a fiatalok? Miért ez a változás? Régebben ez egészen igen, másképp
igen,
volt.
Ugye van az akceleráció, vagyis hogy magasabbak a mai fiatalok, mint mi voltunk mondjuk, de az akceleráció, vagy az ilyen formán történő elmozdulás a korábbitól, ez az érettségbe, vagy a felelősségvállalásban is meglátszik. Az egyik ok az, amit mondanak, hogy a fiatalok később érnek. Az egész élet eltolódik, tehát manapság egy mondjuk egy 50 éves nő, és hát az ember vigasztalja meg, az olyan, mint volt 30 évvel ezelőtt egy 40 éves, tehát hogy kitolódnak ezek a jellemzők. És hogy ez a fiatalabb korban is így van. Van viszont sajnálatos módon egy divatos dolog, ami abból áll, hogy a fiatalok ne kapkodj, éljél még, tombold ki magad.
Valósítsd meg magad.
Valósítsd meg magad, és a tanulmányoknak sokat tanulnak, ami nem baj. De hogy addig, míg ezek le nem zárulnak, addig nem akarják lekötni magukat, illetve ezt sem teljesen osztom, hogy ők mindenképpen anyagilag úgy akarnak állni, hogy ott van az a teljesen felszerelt babaszoba, a nem tudom hány szobás ház, és hogy úgy akarnak csak vállalni gyereket. Én megértem ezt, hogyha valaki szeretne mindent biztosítani a gyerekének, de azt azért el szoktam mondani, hogy a szeretet a sokkal szerényebb körülmények között is megvalósítható, tehát hogy nem feltétlenül a pénzbeli és vagyoni dolgok, amik megszabják, hogy mikor vállaljanak gyereket, és mikor nem. Hát aztán volt olyan időszak, hál' Istennek úgy érzem, hogy ez most egy kicsit már úgy visszaszorult, hogy egyszerűen féltek a nők. Vannak olyan nők, akik azt mondják, hogy én nem vállalok gyereket, mert az túl sok lekötés, és különben is eltorzul az alakom, de ezt most már kevésbé érzékelem.
Ennek a család témakörének a lezárásaként mit tud mondani a szakember, hogy miért fontos a fiataloknak, hogy családot alapítsanak, mi az, amivel gazdagabbá tehető így az életük?
Abból indulnék ki, hogy egyedül nem könnyű élni, ezt is számos példán tapasztalom, hogy azok, akik magányosak lesznek, mert elvesztik a párjukat, és így tovább, azoknak is nagyon nehéz, de általában ott vannak emlékek, vannak olyan kapcsolatok, ahova nyúljanak, és azért mégsem egy annyira megterhelő dolog, mint valaki olyan, aki teljesen egyedül marad, és egyedül öregszik meg, hogy szabad ezt a kifejezést használnom, de ne ezért menjenek férjhez, vagy nősüljenek meg, mert hogy nem mernek egyedül lenni, hanem nyilvánvalóan ez az emberi kapcsolatoknak egy annyira magas szintje, a humán kapcsolatnak, az önmegvalósításnak az olyan magas szintje, amit ugye leírtak a pszichológiában is, hogy a felnőtt korban az abszolút kapcsolódás az, ami tökéletessé teszi az emberi létet, amikor önmagunkat is fel tudjuk oldani egy másikban, és együtt tudunk lenni. Akinek vannak ilyen élményei, az igazán tudja, hogy miről beszélek, akinek nem volt, akin csak remélem, hogy annak majd lesznek, és akkor megérti, hogy miről van szó, tehát ez a számítóhideg kapcsolat, ez nyilvánvalóan nem fedi azt, ami kellene. Egy példa, amikor picik vagyunk, akkor az édesanyák az ölében érezzük magunkat biztonságban, érezzük a melegét, ugye a test melege, meg tudunk nyugodni. Kiszállunk az édesanyánk öléből, elindulunk a magunk útján, el is távolodunk, különösen serdülőkorban a szülőktől, aztán fiatal korba visszajövünk, de más minőségben. De amikor van egy partnerünk, akivel újra össze tudunk bújni, és itt most arról van szó, hogy belekarolok és átölel, érzem, hogy nem vagyok egyedül, az hasonlít ehhez a kora gyerekkori biztonságot nyújtó helyzethez, ez nem nagyon helyettesíthető semmivel.
Nagyon szépen köszönöm dr. Radványi Katalin szociálpszichológusnak, hogy a Mária Rádió vendége volt, és nagyon sok hasznos gondolatot hallottunk a családról.
Köszönöm a lehetőséget.
Nagyon köszönöm.
Dr. Radványi Katalin szociálpszichológussal Rózsa Katalin beszélgetett a családról. Ferenc pápa augusztusi imaszándékához kapcsolódóan családról, családi értékek áthagyományozásáról hallanak mai tematikus napunkon.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.